A vonal túlsó végén Feledi Botond külpolitikai szakértő, folytatjuk a görög sztorit, kiugróan sikeres gazdaságokat veszünk górcső alá, megpróbáljuk megfejteni a titkukat. Most Görögország van soron, amit ugye Gerendi Zoltán már a gazdaságát feltárta, de most a politikát vesszük górcső alá, megnézzük, hogy az mennyiben járult hozzá az ország sikeréhez. Szerbusz, jó reggelt, Botond!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
No, hát Görögország nem ez a nyugodt, kiszámítható kormányzás földje. Ott is azért rengeteg párt, rengeteg ilyen olyan irányú kurfli azért benne volt a kormányzásban az elmúlt időszakban.
Így van, igen, talán pont azért is tűnik most a vélnek a görög politika, mert már előtte sem volt az. Tehát abból a szempontból, hogy persze most is rengeteg kis fragmentáció van a széleken is egyébként, tehát már csak ugye nem a válság időszakából a fülünkbe jutott görög hajna, hanem mindenféle más kisebb-nagyobb szélsőjobbos, illetve radikális baloldali pártok vannak. Egyébként pedig technikailag visszatért ugye a régi nagy kormánypárt, az Új Demokrácia, aki egy mérséket konzervatívként van számon tartva, és ugye az ő vezetésükkel, mint Hatakis, egy relatív sikeres stabilizációs időszakot vitt végig gazdasági szempontból.
Igen, de ez egyrészt a Szirizának is köszönhető, mert ugye két egymás utáni kormány érte el ezt a szitut. A Sziriza meg most meg így már van. Töredékeire szakadt, nem tudom hány részre.
A Szirizából ugye így van, tehát itt volt 23-as választás, ami azért szerintem a magyar hallgatók meg is izgalmas, hogy ugye a választás lement, és ugye megnyerte az Új Demokrácia a Szirizával szemben, de az ellenzék még mindig nem, tehát koalíciót kellett volna alkotnia, úgyhogy rögtön egy hónapra rákiírtak egy másik választást, amikor sikerült annyira felforgácsolni az ellenzéket, hogy végül is egyedül megszerezték a 158 fős többséget a parlamentben az Új Demokráciáig. És aztán ugye a Syriza jól össze is veszett saját magával, úgyhogy kiváltak belőle egyrészt ilyen mondjuk úgy, hogy liberálisabb szárnyak, és aztán szépen elkezdődött a saját magát felemésztő folyamat, ugye Alexis Tsipras Syriza elnöki posztjáról ekkor mond le, és Kasszelákiszt itt veszik elő, ugye egy olyan embert tesznek a baloldali radikális Syriza élére, aki a Goldman Sachs-tól jön.
Aha.
35 éves nyíltan meleg kapcsolatban élő Cartier órákkal posztoló politikust. Hát ez ugye nem jött be a választóknak.
Érdekes, mert ugye karakteres volt a Syrizának a miniszterelnök, a pénzügyminiszter, hát a Yanis Varoufakis, aki viszont ő is kilépett, is, ugye.
És ő meg már korábban kilépett, uh-huh. És az ő pártja ugye nem is éri el, ugye egyedül pártot csinál, és nem is éri el a 3%-ot, ahogy egyébként több ilyen pártocska is van, akiknek ez nem sikerült. És aztán a 24-es LP választáson egyébként ezek a viszonyok már fel is borulnak, tehát a mostani kormánypárt addigra, tehát tavaly júniusra már 1 millió szavazót veszít. Úgyhogy azért van itt volatilitás, de mondjuk mitől ne lenne, talán a hallgatók emlékeznek rá, hogy itt egy igen kiváló lehallgatási botrány volt, csak a Pegasus helyett ugye egy Predator nevű, de hasonló izraeli programmal dolgoztak. Úgyhogy a Predatorral hallgattak le mindenkit, ellenzék, megbízhatatlan kormánypárti tagokat, újságírókat, üzletembereket, és természetesen az ellenzéki patok vezetőjét még fizikailag is követték. Tehát, hogy azért volt itt bőven megfigyelési botrány, volt vonatbaleset, úgyhogy a kormánypártot sok minden sújtotta, de nagyon tapasztalt erőként ezeket mindig néhány miniszter feláldozásával le tudták választani magukról. Uh-huh. Tehát nem a párton verte le ezt a nagy érdemű.
És ez azért furcsa hát nekem, mert hogy félkézzel rendbe tették a gazdaságot egy ilyen kaotikus politikai háttérrel, és azért valljuk be, hogy elég komoly egyéb kihívások is próbára tették a görög politikát. Itt van például a turista áradat, itt van például a klímaváltozás, itt van például ugye a biztonsági helyzetnek a
geopolitikai helyzet, illegális bevándorlás,
stb.
Így van, tehát rengeteg szép kihívással küzdenek, és nem tudom, meg tudjátok-e tippen, hogy hányan hagyták el a pénzügyi válság óta Görögországot hivatalosan, és ugye ezek mindig a hivatalos számok, ugye a 11 millió lakosságból 700 ezer ember ment el, azt meg tudunk számolni, tehát ez azért egy nagyon-nagyon komoly érvágás. Egyébként pedig hát ugye brutálisan növekszik a klímaválság okozta károk felszámolására fordított költségvetési összeg. Ez 23-ban 600 millió eurórá tartott, tehát azért, amit ki lehet olvasni a költségvetésből. Ugye abból az RRF-ből, amiből az újjáépítési alapból az unió részéről, amiből Magyarország egyébként nem kért, vagy hát hiába kért, a görögök egyébként nagyon szép összeget, 60 milliárd eurót kapnának, tehát többet, mint Magyarország jóval. Úgyhogy azt viszont szépen költögetik a maguk módján. Ugye itt vasútvonalak vannak, erre majd még kitérhetünk a kínai barátaink kapcsán. Mindenesetre az oroszok is tevékenykedtek persze az országban, volt kiutasított kém, de talán a legszebb esett a cseh útlevéllel érkező orosz alvó ügynök házaspár története, akik a Villa Elenában, nem meglepő módon, 15 éven keresztül biztonsági házat működtettek, tehát ilyen safe house-t az orosz katonai titkosszolgálat embereinek, többek között azoknak, akik Szergej Skripalt is meg akarták mérgezni. Tehát ez görög földön működött, lebuktak, de nagyon sok más hasonló eset is történt, és hát nyilván a migráció maga, ahogy egyébként ugye tavaly újra növekedtek a számok, akarom mondani, most még tavaly előtt a 24-es számok még nincsenek meg teljesen, tehát növekszik a nyomás ugye ott a szigeteken, a török útvonalon, a tengeri útvonalon, és ezt azért a szélsőségesek felkarolták. Most csak úgy példának mondom, hogy a görög megoldás, aki ultranacionalista és orosz barát, ők 4,5%-ot szereztek az EP választáson. A kommunista párt egyébként a maga módján 9%-ot, a neonácis pártaiak kilettek tiltva a választásról, de egyébként valószínűleg szereztek volna szavazatot, és van egy vallási fundamentalista, hardcore abortusz ellenes, Niki nevű győzelem párt, ők is 3% fölé mentek. Úgyhogy azért bőven van itt rajtoló arra, akik ezt a migrációt szeretnék egy kicsit jobban is meglovagolni. Tippetek van-e, hogy melyik a legnagyobb populáció, aki feltűnik a migránsok között, melyik országból érkezhetnek ide ezen az útvonalon?
Csak nem szírek.
Nem, képzeld el, én is meglepődtem, de még mindig nem a szírek. A szírek 17%-át teszik ki, és ehhez képest az afgánok 43%-ot. Aha. Tehát még mindig az afganisztáni leves bugyog, és egyszerűen hát ugye tudjuk az ottani emberjogi és mindenféle helyzetet, tehát nyilván van.
Hát az a baj, hogy itt beszélünk a gazdasági csodáról, amit a számok alá is támasztanak, amit egyébként hiányolt egy kedves hallgatónk, hogy számokat nem mondtunk, de igen, mondtunk, egy csomó összehasonlítás volt OECD, EU országokhoz képest, de ezeknek a számoknak, ezek ilyen nyers adatok utána lehet nézni bárhol, de a lényeg, hogy a másik oldalon viszonylag magas munkanélküliség, alacsony bérek és a kivándorlás, amit említettél, ez eléggé... hát, hogy is mondjam, törékenyé teszi ezt a status quo-t Görögországban, főleg azzal, hogyha meg kell küzdeni még a klímaváltozással, és mondjuk ezzel a bevándorlási hullámmal.
Ez így van, plusz meg kell küzdeni a török-görög
ezt akartam én kérdezni, csak közben elvett a kenyeremet műsorvezető társam, hogy ugye a legutóbbi hírek, mert ilyenkor készülve a beszélgetés, mindig utána nézzük, hogy mi hír Görögországban, és egy nagyon markáns hír találtam, hogy elkezdtek vadul fegyverkezni a görögök, és ez némi aggodalmat váltott ki az egyébként megint csak vadul fegyverkező törökökből is. Hagyományosan nem jó a két nép viszonya, sőt Cipruson ugye a mai napig fegyverszünet van, és nem béke a felek között.
Így van, ami egész döbbenet, ugye, hogy két NATO tagállam között ez a helyzet fennállhat, de ez fennáll, köszönöm szépen, évtizedek óta. Rendkívül komoly fegyverkezés volt már itt a háború előtt is, de a háború ezt csak megdobta. Tehát érdekes módon itt tényleg nagyon komoly fegyverzeti kiadási költségek vannak, tehát nem itt aggódnak annyira azon, hogy ezt a népességgel el lehet-e fogadtatni. Ugye itt a törökök kapcsán ez tényleg légvédelmet, légtérsértések, nem is tudhatja itt emlékeim szerint, ez messze-messze 100 fölött van egy évben. Tehát itt tényleg egymást folyamatosan provokálják, és nem csak Ciprus a történet egyik magja, persze Ciprus maradt, de a másik viszont a földközi tengeri gáz és fosszilis energiahordozók körüli ki mit tár föl és ki mit tud elvinni kérdéskör. Tehát az, hogy itt török hajók
megpróbáltak. Kinek meddig vannak a felségvizei?
Hát kinek meddig vannak a felségvizei, ki hozhatja föl onnan adott esetben a földgáz. Ez nagyon komolyan kiéleződött 2020-ban, úgyhogy komoly nyugati diplomáciai segítség kellett ahhoz, hogy a két ország visszatérjen a párbeszéd útjára. Tehát itt tényleg ezt nem úgy képzeljük el, hogy egy kis csetepaté, hanem ezek komoly gazdasági érdekek, amiket fegyveres, hát mondjuk úgy, hogy karcsöltetéssel igyekeznek a másik felé elriasztani, erre tettél a többieket.
mennyire stabil és mennyire megbízható nyugati szövetséges Görögország?
No, ezen segített a 2022-es teljes invázió Ukrajna ellen, mert hogy addig ugye Oroszországgal kapcsolatban nagyon is barátságosnak tűnt az összes görög kabinet, és ehhez képest ugye ez megváltozott a háborúval, mert hogy pont a török-görög ellenállás miatt nagyon érzékeny pont a görög külpolitika és szuverenitás számára, hogy az autonómia sértetetlenség elvét fenntartsák. Tehát az, hogy egy szomszédország lerohan egy másikat, ez az athéni akropoliszból egy olyan szintű a nemzetközi jog megsértését jelenti, ami miatt ők nagyon-nagyon aggódnak, hogy ebből ne legyen precedens. Tehát itt azóta ők rákapcsoltak, hangosan segítették Ukrajnát, úgyhogy ilyen szempontból hirtelen jó szövetséges lett. Más kérdés, hogy Észak-Macedóniával ugye politikai okokból újra összevesztek a névválasztáson. Ugye az ottani kormány, aki belement ebbe a kompromisszumba, már az is megbukott. Tehát itt azért még lesz ezen a fronton egy kis feszültség, de alapvetően ez működik, és ugye a kínaiakkal pedig a Pireuszi kikötő történetét lehet feleleveníteni, de itt azért a nyugati szövetségesek legelőször a maguk fejére kell, hogy a hamut szórják, mert hogy ugye ezt azért kellett eladni, mert a trojka kikényszerítette az állami privatizációt, és ugye senki más nem vette meg, tehát a kínaiak lecsaptak rá. Úgyhogy
és ott, tehát azért ez mindig egy ott az marad is, tehát hogy ott nincs ilyen, mint Hongkongnál járt Kína, hogy vissza kell adni a Pireuszi kikötőt, vagy az most már kvázi kínai föld, vagy milyen annak a nemzetközi státusza?
Nem, hát ez egy teljesen privát konzorcium, aha, aki megvette a kikötőt, tehát ez nincs mögötte összeesküvés elmélet ezen a szinten. Nagyon komoly feszültségek vannak a munkaerőnek a kizsákmányolásából, legalábbis a szakszervezetek szerint a kínaiak nem bánnak velük jól, ezt időnként a politikai vezetés is felkarolja. Ugye a nagy kérdés az, hogy hogyan lehet innen elvinni az árut, és ugye erről szólna az eddig csak Belgrádig érő kínai vasút. És a legérdekesebb, és szerintem ezt viszont mindenképp mondjuk el a hallgatóknak, hogy az Unió itt ugye felkötötte a gatyáját, és képzeljétek el, hogy ugye Belgrádtól Tesszalonikiig viszont egy európai finanszírozású vasút épül. Tehát itt van egy versenyző befektetés, ami Tesszalonikit próbálja megtenni nagyobb hubnak, ha úgy tetszik, és éppen ezért Pireusz a mai napig alapvetően átpakolással foglalkozik, tehát nagy hajókról kisebb hajókra pakolják át, és ugye nem tudják szárazföldön továbbvinni az árut. Úgyhogy itt zajlik a geopolitikai gazdasági verseny, vagy geogazdasági verseny, és ebben a Thessaloniki Pireusz az kőkeményen érintett, és benne is van. Uh-huh. Úgyhogy ez benne van, és hát azért azt is tegyük hozzá, hogy az az Irán, akit megbékített a szaudiakkal Kína, mindjárt megérkezünk Görögországban, és akik ugye támogatják a huszi lázadókat, hogy lövöldözik a hajókat a Szueci csatorna felé. No, emiatt a lövöldözés miatt ugye a hajóforgalom olyan szinten elkanyarodott, hogy csökkent a Pireuszi kikötő forgalma is. Tehát ugye ez az az eset, amikor egy picit...
visszanyal a fagy, nem?
Tehát azért ezt nem lehet mintetlenül, a globalizáció egy ilyen játék, egyik helyen húzod, másik helyen is fáj, tehát most nyilván a Pireuszi kikötő forgalom csökkenését elviseli Peking, de azért érezzük azt, hogy ezek tényleg összefüggenek. Úgyhogy a lényeg az, hogy Budapest és Athén között, hogyha az Unió jót csinálja, akkor 6 óra alatt is végig lehetne vonatozni. Hát azért ezt remélem megéljük.
Igen, még egy kérdés, ez pedig egy kicsit azért külpolitika, mert hogy a turizmust érinti. Ugye nagyon sok népszerű európai nyaralóhely kapcsán elég radikális politikai nézetek kezdenek testet ölteni, és hogy ez Görögországra is jellemző, ez a turista ellenesség. Ez például valamelyik párt a zászlajára tűzte, hogy most már oké, sok a jóból elviselhetetlen méretű turizmus sújtja Görögországot is, aki járt főműsoridőben mondjuk a Santorini szigetén, az szerintem testközelből is ezt tapasztalja, hogy lassan embertelenek a körülmények a turisták számára is, és ez is egy ilyen hasznos és hálás politikai szlogen szokott lenni, hogy akkor vegyünk vissza a turizmusból. Vagy itt nagyon nem annyira jó markáns, mint Spanyolországban?
Nagyon jó kérdés, ugye Spanyolországban, Barcelonában ez valóban egy fókuszált témává vált. ugye a lakhatási krízisből kiindulva. Tehát ahol a lakásárak elszabadulnak, és ahol valóban egyébként a turistákat Airbnb-ztetik, ott ez a kettő összekapcsolható, bár tipikusan az arányai ezeknek azért jóval kisebbek, mint amik aztán a politika rávetít. Tehát azt, hogy Görögországban ebbe hardcore beleállt a erő, ezt most nem tudom neked megmondani, de el tudom képzelni, hogy vannak olyan városok, ahol ez érdekes. Azért a kizárólag nyaraló városok, akik valóban a turizmusból élnek, szerintem kevésbé vonhatók ebbe be. Uh-huh. Itt ugye inkább ezek a új up and coming városok érdekesek, tehát Barcelona is, ami részben ugye a Covid időszak alatt a remote worknek is az egyik hispán fővárosává vált, és így is reklámozta magát. Részben turizmus is van, de nagyon jelentős helyi iparszolgáltatás miatt ugye a helyiek is akarnak ott lakni. Tehát amikor ezek az érdekek ütköznek, onnantól kezdve izgalmas, ugye itt azért a Covid alatt nem Görögországon mentek annyira az emberek, akkor még gazdaságilag ez nem volt annyira biztos, vagy nem erről híresült el. Tehát szerintem itt most még alapvetően kisebb a feszültség, és nem szóval arról, hogy az elvándorlás maga fene tudja, hogy hány lakást szabadít föl. Tehát a lakhatási válság, ha nem indukálja, akkor talán kisebb ez a feszültség.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, hálásak vagyunk érte, mint mindig. Szép napot.
Köszi
és
szépen,
jó
Botond.
Munkát kívánunk.
Jó munkát.
Nektek is hallgatóknak is, sziasztok!
Szia!
Feledi Botond külpolitikai szakértő mondta el a véleményét Görögországról, adóvilág rovatunkban a legsikeresebb gazdaságok kapcsán beszéltünk Görögországról.